Ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Leó pápa karácsony ünnepén a Szent Péter Bazilika központi lordzsájáról Urbi et Orbi áldást adott Rómára és az egész világra. Ünnepi üzenetében Jézus Krisztust a Szent Atya a béke fejedelmének nevezte, aki szegénységben született, hogy megszabadítsa az embert a bűntől és a gyűlölettől. Imádságra hívott a háborúk sújtotta térségekért, különösen a Közel-Keletért, Ukrajnáért és a világ elfeledett konfliktusainak áldozataiért, valamint a szenvedőkért és a menekültekért. A pápa hangsúlyozta, a béke nem erőszakkal, hanem megbékélt szívekből, igazságosságból és párbeszédből születik. A szent év végéhez közeledve kiemelte, bár a szent kapuk bezárulnak, Krisztus mindig nyitott kapu marad, karácsony örömhíre maradandó. Isten nem elítélni jött, hanem megmenteni, és mindenkit meghív a béke építésére. Leó pápa ezután a világ számos nyelvén boldog karácsonyt kívánt az embereknek. Ternyek Csaba egri érsek ünnepi szentmisét mutatott be karácsony napján az Egri Bazilikában. Homíliájában hangsúlyozta, Krisztus születése új kezdetet ad az embernek. Karácsony arra hív, hogy befogadjuk Jézust az életünkbe, és engedjük, hogy ő megújítsa azt. Karácsony üzenete kezdetet, múltat és jelent kapcsol össze. Az örök ige, aki által minden lett, emberré vált, hogy belépjen a történelembe, és elhozza az üdvösség beteljesedését. Jézus születésével új korszak kezdődött, a kegyelem ideje, amely ma is tart, és amelyben az egyház küldetése Krisztus örömhírének hirdetése. Az érsek rámutatott, Krisztus befogadása nem magától értetődő, mert az ember gyakran félelemből és önzésből zárkózik el Isten szeretete elől. Isten azonban nem elvesz, hanem ajándékozni akar, aki megnyitja előtte a szívét, Isten gyermekévé válik. A homília végén a főpásztor imádságra hívott, hogy a béke fejedelme megértést és megnyugvást hozzon az egész világ számára. Az a Jézus, aki az első karácsonyon megszületett, képes mindenféle lehetetlen, emberileg tehetetlennek tűnő életvihar közepette is nagy csendességet teremteni, mondta Steinbach József református püspök karácsony napján Balatonalmádiban. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Balatonalmádi Református templomban tartott ünnepi istentiszteleten Márk evangéliumából idézte fel, hogy amikor Jézus egy viharba került hajón ráparancsolt a forgószélre, az elállt, a vihart nagy csendesség követte. Steinbach József hozzátette, bizonyos életszakaszokban a mi lelkünk is beesteledhet, és úgy érezhetjük, holtponton vagyunk. Erről mozdítanak ki Jézus szavai, hogy menjünk át a túlsó partra, emelte ki, hangsúlyozva a többes szám jelentését, hogy ne egyedül menjünk, hanem Jézus vezessen minket. Ige hirdetése végén úgy fogalmazott, Jézus Krisztus csendet teremt, minden ellenkezésünk ellenére elcsendesedésre hív bennünket. A mi feladatunk a világban az, hogy az ő csendet teremtő eszközei lehessünk. Karácsony csodája az, hogy maga az Isten nyújtja a kezét az emberi világ felé azért, hogy megbékéljünk elsősorban vele, de megbékéljünk egymással is, hangoztatta ige hirdetésében a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke a győri öreg templomban tartott karácsonyi istentiszteleten. Isten a békesség fejedelmeként jelentette be Jézust, mondta Szemerei János hozzátéve, hogy olyan világot élünk, amikor kevés békességet látunk a nagyvilágban, a szűkebb környezetünkben és a mikroközösségünkben is. Ami aláhúzza, hogy milyen nagy szükség van a Jézus Krisztusban kapott ajándékra, a szeretetre, a békességre és arra a kegyelemre, amelyet ő hozott el ebbe a világba. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szavaló versenyt hirdet az egyházmegye területén élő gyermekeknek, melynek célja, hogy évente új tematikában új verset tanuljanak meg, amivel nem csak önmagukat, hanem családjukat és az adott közösségeket is gazdagítják, ahol a versek elhangzanak. A nevezési határidő 2026. január 12-e. Végül az időjárásról. Északkelet felől tovább csökken a felhőzet, kiderül az ég. Délnyugaton még erősen felhős borult idő maradhat, ott lehet havas eső még. Másutt száraz idő valószínű. Hajnaltól északkelet felől fátyol felhők érkeznek, zúzmarás köt képződhet. Mérsékelt marad a légmozgás. Éjjel a hőmérséklet -6 és +2 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Karácsonynapi műsorunk témái. A Szentatya homíliája az éjféli szentmisén. Nincs hely a földön Istennek, ha nincs hely az embernek. Leó pápa homíliája karácsony napján, mások törékenységének átérzéséből születik a béke. Leó pápa karácsony Orbi et Orbi üzenete, felelős szolidaritással a világért. Leó pápa homíliája az éjjeli szentmisén. Nincs hely a földön Istennek, ha nincs hely az embernek. A Szentatya december 24-én este 10 órakor kezdte a Szent Péter Bazilikában a karácsonyi éjjeli szentmisét, amelynek során felhangzott az ősi mártirológium, amely meghirdette Urunk Jézus Krisztus test szerinti születését Betlehemben.
Nativitas Domini nostri.
A népek a föld minden szegletében évezredeken át vizsgálták az eget,
i popoli hanno scrutato il cielo.
Nevetés alakzatot adtak a néma csillagoknak. Fantáziájuk révén a jövendő eseményeit olvasták ki azokból, odafent, a csillagok között keresve azt az igazságot, amely hiányzott nekik idelent, a házaik között. Mint ha csak tapogatóztak volna, ám jövendőléseikkel összezavarták még saját magukat is. Ezen az éjjelen a nép, amely sötétségben járt, nagy fényességet látott, akik a halál árnyékának országában laktak, azokra világosság ragyogott fel. Kezdte beszédét Leó pápa. Íme a csillag, amely meglepi a világot, egy épp most meggyújtott szikra, amely az élettől lobban lángra. Ma született nektek az üdvözítő, az Úr Krisztus Dávid városában. Az időbe és a térbe, ahol mi vagyunk, eljön az, aki nélkül soha nem is lettünk volna. Velünk él, aki értünk adja az életét, üdvösséggel világosítva meg éjszakánkat. Nincs olyan sötétség, amelyet ne világítani meg ez a csillag, mivel fényénél az egész emberiség meglátja egy új és örök létezés hajnalát. Ez Jézus, az Emmanuel születése.
È il Natale di Gesù, l'Emanuele.
Isten emberi lett fiában nem valamit, hanem önmagát ajándékozza nekünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól és tulajdon népévé tegyen. Éjszaka születik meg az, aki kiszabadít minket az éjszakából. Most már nem messze, a csillagos égbolton kell keresnünk a pirkadó nappal nyomát, hanem fejünket meghajtva a szomszédos istállóban. A sötét világnak adott világos jel egy pólyába takart és jászolba fektetett kisded. Nem a magasba kell néznünk, hogy megtaláljuk az üdvözítőt, hanem lefelé kell tekintenünk. Isten mindenhatósága egy újszülő tehetetlenségében ragyog fel. Az örök ige ékes szólása egy kisder első felsírásában visszhangzik. A lélek szentsége az éppen imént megmozdatott és pólyába tekert testéskében csillog. Isten az a gondoskodásra és szeretetre szorultság, amelyben az Atya fia történelembe lépve minden testvérével osztodik. Az isteni fény, amely ebből a gyermekből felragyog, segít meglátni minden születő életben az embert, hangsúlyozta a Szent Atya. Az Úr, hogy megvilágítsa vakságunkat,
per illuminare la nostra cecità,
emberként akarta kinyilatkoztatni magát az embernek, az ő igazi képmásának, egy olyan szeretett terv szerint, amely a világ teremtésével kezdődött meg. Amíg a tévedés éjszakája elhomályosítja ezt a gondviselésszerű igazságot, addig nincs hely a többieknek, a gyermekeknek, a szegényeknek, az idegeneknek sem. Mennyire aktuálisak 16. Benedek pápa szavai? Arról emlékeztetnek, hogy nincs hely a földön Istennek, ha nincs hely az embernek.
Non c'è spazio per Dio, se non c'è spazio per l'uomo.
Ha nem fogadjuk be az egyiket, akkor az azt jelenti, hogy nem fogadjuk be a másikat sem. Ahol azonban van hely az embernek, ott van hely az Istennek, és így módon egy istálló templomnál is szentebbé válhat. Szűz Mária méhe, az új szövetség Fritz szekrénye. Csodáljuk meg karácsony bölcsességét, kérte a Szent Atya. A gyermek Jézusban Isten új életet ad a világnak, az övét, mindenkiért. Ez nem egy minden problémát megoldó eszme, hanem olyan szerelmi történet, amely mindannyiunkat bevon. A népek várakozására válaszul ő egy kisderet küld, hogy a remény szava legyen. A nyomorúsággal sújtottak szenvedésére válaszul ő egy erőtlen csecsemőt küld, hogy ez legyen az erő a felkeléshez, az erőszakra és elnyomásra válaszul. Ő egy szelíd fény gyújt meg, amely üdvösséggel világosítja meg ennek a világnak minden gyermekét. Ahogy Szent Ágoston megjegyezte, az emberi gőg annyira összetört téged, hogy csak is az isteni alázat emelhetett föl. Amint a pásztorokhoz hasonlóan a halálos éjszakából felébredünk a születő élet fényére, a kisgyermek Jézus szemlélve, rögtön elérkezik a válasz. A betlehemi istálló fölött, ahol Mária és József megrendülten virrasztanak az újszülött fölött, a csillagos ég mennyei seregek sokaságává változik. Fegyvertelen és lefegyverző seregek ezek, mivel Isten dicsőségét éneklik, amelyek földi megnyilvánulása a béke. Krisztus szívében lüktet a kötelék, amely szeretetben egyesíti az eget és a földet, a teremtőt és a teremtményeket. Testvéreim, a testélet ige szemlélése új és igaz szót ébreszt az egész egyházban. Hirdessük át karácsony örömét. Ez a hit, a szeretet és a remény ünnepe. A hit ünnepe, mert Isten a szűztől születve emberré lesz.
E festa della fede perché Dio diventa uomo.
A szeretet ünnepe, mert a megváltó fiú ajándéka a testvéri odaadásban válik valóra. A remény ünnepe, mert a kisgyermek Jézus reményt gyújt bennünk, a béke hírnökévé tesz minket. Ezekkel az erényekkel a szívünkben, az éjszakától nem félve haladhatunk az új nap hajnala felé, zárta homíliáját Leó pápa az éjféli mise során. Leó pápa homíliája karácsony napján. Mások törékenységének átérzéséből születik a béke. December 25-én, karácsony napján délelőtt 10 órakor Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter Bazilikában Urunk születéséről.
Prorompete insieme in canti di gioia.
Örömmel énekeljetek együtt, kiáltja béke hírnöke a város romjai közé érkezőknek. Noha lábai porosak és sérültek, de mégis szépek, mert hosszú és göröngyös utakon át örömteli üzenetet hoztak, amelyben most minden újjá születik. Új nap van. Mi is osztozunk ebben a fordulatban, amelyben látszólag még senki sem hisz. A béke létezik, és már közöttünk van. kezdte beszédét Leó pápa. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Szólt Jézus a tanítványokhoz, akiknek a lábát nemrég mosta meg, és akik a béke hírnökeiként ettől kezdve fáradhatatlanul siettek majd a világba, hogy kinyilatkoztassák mindenkinek a hatalmat, hogy Isten gyermekeivé váljanak. Ma már nem csak a létező béke ejt minket ámulatba, hanem hogy elnyerjük ezt az ajándékot, és ez öröménekre indít minket, amitől a karácsony zene és ének ünnep. A János evangélium prológusának a főszereplője Isten igéje. Ez az ige cselekvő szó, soha nem marad hatás nélkül. A mi szavainknak is van hatása, bár néha nem kívánatosak. Az ige esetében ez azért meglepő, mert noha Isten igéje mégsem tud beszélni, hisz újszülött csecsemőként jött hozzánk, testé lett. A test az a radikális mezítelenség, amellyel Betlehemben és a Golgotán is szótlan marad,
e la radicale nudità cui a Betlemme e sul Calvario,
miként sok méltóságától megfosztott és hallgatásra ítélt embertársunk, szögezte le a pápa. Övéi közé jött, de övéi nem fogadták be őt. De akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ellentmondásos az a mód, ahogy a béke már közöttünk van, és meglepő, mert kiteszi magát az elutasításnak, noha igazi erő, képes Isten gyermekeivé tenni, de mindaddig eltemetve szunnyad, míg elszakadunk a gyerekek sírásától és az idősek törékenységétől, emelte ki a Szentatya, majd Ferenc pápa tanítását idézte. Időnként kísértést érzünk arra, hogy okosan távolságot vegyünk az Úr sebeitől. Ám Jézus azt akarja, hogy megérintsük az emberi nyomorúságot, hogy megérintsük mások szenvedő testét, és valóban kapcsolatba lépjünk mások konkrét életével. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, most megszólal a testélet ige, hiszen köztünk ütötte fel törékeny sátrát, és most én Gázára gondolok, esőnek, szénnek és hidegnek kitett sátraival, mikén gondolunk a világszerte kitelepítette sátraira és hajléktalan emberek átmeneti menedékeire is. Törékeny a háborúktól próbára tett védtelen lakosság teste, miként ilyen a fegyverfogásra kényszerített fiatalok élete is. Amikor mások törékenysége szíven talál minket,
quando la fragilità altrui ci penetra il cuore,
és fájdalmuk összetöri a bizonyosságainkat, akkor már is elkezdődik a béke. Isten békéje nyöszörgésből, romok közt meghallott kiáltásból ered, amely új szolidaritásét kiált, és mint proféciák megfordítják a történelem menetét. Igen, mindez létezik, mert Jézus a logosz, az értelem, amelyből minden formát öltött. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ez a misztérium kihívás jelent számunkra, megnyitja szemünket egy olyan világra, amelyben az ige még mindig sokszor és sokféleképpen felhangzik, és megtérésre hív minket. Az evangélium maga sem rejti el a sötétség ellenállását a világossággal szemben, hiszen Isten igéinek útja göröngyös, akadályokkal teli út. A mai napig a béke hiteles hírnökei ezen az úton követik az igét, amely végül eléri a nyugtalan szíveket, amelyek gyakran éppen azt kívánják, aminek ellenállnak. Így karácsony missziós egyházra indít, amelyet Isten igéje jelölt ki számára. Mégpedig olyan szóval, amely jóságra inspirál. A misszió útja út a másik felé, állapította meg a pápa. Istenben a kimondott szó meghívás beszélgetésre, és ezt a megújulást hirdette meg a második vatikáni zsinat, amely csak akkor virázik fel, ha az egész emberiséggel együtt jár, és soha nem válik el tőle. Ennek e világi ellentétes formája épp az embert magát helyezi a középpontba. Akkor lesz béke, amikor monológiaink félbeszakadnak.
Ci sarà pace quando i nostri monologhi si interromperanno.
És télre borulunk mások mezítelen teste előtt a meghallgatás eredelével. Mindebben Szűz Mári, az egyház anyja, az evangelizáció csillaga és a béke királynője. Benne megértjük, hogy semmi sem születik az erőfitoktatásból, és minden az élet csendes erejéből születik újjá, amelyet befogadunk. Zárta homíliáját Leó pápa.
Oh,
Szentatya karácsonyi Urbi et Orbi üzenete felelős szolidaritással a világért. Karácsony napján, a délelőtti szentmisét követően Leó pápa a Szent Péter Bazilika homlokzatának központi lodzsájára mondta el karácsonyi Urbi et Orbi üzenetét. A Szűz Máriától született gyermek Krisztus, az Úr, ami békénk.
Il bambino che è nato dalla Vergine Maria,
aki Isten irgalmas szeretetével legyőzte a gyűlöletet és az ellenségeskedést. Ez itt az Úr születése, a béke karácsonya, idézte a Szentatya Nagy Szent Leó pápa tanítását. Az Atya örök igéje, akit az ég sem tud befogadni, szeretetből egy asszonytól született, hogy osztozzon emberségünkben, elfogadta szegénységünket, az elutasítást, és azonosult azokkal, akiket elutasítanak. Döntése már születésekor megmutatta azt, ami egész életét irányította a kereszt halálig, hogy ne mi hordjuk a bűnderhét, hanem ő magára vállalta azt. Csak ő tehette ezt meg, de jelezte, hogy mi mit tehetünk, vagyis hogy vállaljuk saját felelősségünket. Ahogy Szent Ágoston tanította, Isten, ki minket nélkülünk teremtett, nem bánt meg bennünket nélkülünk.
Che ci ha creato senza di noi, non può salvarci senza di noi.
Éppen ezért a békéhez vezető út a felelősségvállalás, szögezte le a Szent Atya. Ha mások hibáztatása helyett elismerjük saját fogyatékosságainkat, és bocsánatot kérünk Istentől, ha szolidaritás vállalunk a leggyengébbekkel, akkor megváltozik a világ. Jézus Krisztus a mi békénk, mert megszabadít és megmutatja nekünk az utat a konfliktusok leküzdéséhez. A Betlehemben született és értünk a kereszten meghalt Jézus, megszabadít a bűntől, ezért nekünk is az ő kegyelmével mindent meg kell tennünk a megbékélésért, állapította meg a Szent Atya. A pápa atya üdvözletét küldi minden kereszténynek, különösen a közel-keleten élőknek, akikkel nemrég találkozott. Meghallgatta félelmeiket, ismeri a lehetetlen helyzetüket, az erejüket meghaladó hatalmak előtt. A pápa a világot legyőző Úrhoz fohászkodik igazságosságért, békéért, stabilitásért. Libanon, Palesztina, Izrael és Szíria számára bízva abban, hogy az igazságosság békét hoz. Az egész európai kontinenst a béke fejedelmére bízzuk, és kérjük tőle, hogy továbbra is ösztönözze a közösségi és együttműködési szellemet hűen Európa keresztény gyökereihez és történelméhez, továbbá, hogy támogassa és fogadja be a rászorulókat. Különösen Ukrajna meggyötört népéért kért a pápa imádságot, hogy szüneteljen a fegyveres harc, és a nemzetközi közösség támogatásával az érintett felek találják meg a bátorságot az őszinte, közvetlen és tiszteletteljes párbeszéd folytatására, kérte Leó pápa. A betlehemi gyermektől békét és vigasztalást kért a világban zajló összes háború áldozatainak, különösen az elfeledetteknek, és azoknak, akik igazságtalanság, politikai instabilitás, vallásüldözés és terrorizmus miatt szenvednek. Főként Szudán, Dél-Szudán, Mali, Burkina Faso és a Kongói Demokratikus Köztársaság országaiban élő emberekre gondol a Szent Atya, majd Haiti szeretett népéért fohászkodott, hogy szűnje meg az erőszak minden formája az országban, és hogy előrelépés történjen a béke és a megbékélés útján. A kis Jézus ihlesse meg Latin-Amerika minden politikai felelősét, hogy a számos kihívásra szembenézve adjanak helyet a közjóért folytatott párbeszédnek.
Al dialogo per il bene comune.
Arra kérte a béke fejedelmét, hogy világosítsa meg a Myanmart a megbékélés jövőjének fényével, vezesse a burmai népet a béke útján, és kísérje azokat, akik otthon, biztonságban, jövőbe vetett bizalom nélkül élnek. A pápa kérte, hogy állítsák helyre az ősi barátságot Tájföld és Kambodzsa között, biztosítva, hogy az érintett felek továbbra is a megbékélés és a béke érdekében dolgozzanak. Leó pápa kisdedre bízta Dél-Ázsia és Óceánia népeit is, akiket súlyosan megtépáztak a közelmúlt pusztító természeti katasztrófái, amelyek az egész lakosságot súlyosan érintették, éppen ezért mindenkit arra hívott, hogy újítsák meg elkötelezettségüket a szenvedők megsegítésére. Ne engedjük, hogy közömbösség győzze le bennünk a szenvedők iránti szolidaritásunkat. azzal, hogy emberré lett, Jézus magára vette törvékenységünket, azonosul mindenkivel, akiknek semmiük sincs, akik mindent elvesztettek, mint például Gáza lakói, azokkal, akiket az éhség és a szegénység gyötör, mint például Jemenben. Azonosul továbbá azokkal, akik elmenekülnek hazájukból, mint sok menekült és migráns, a sok állás vesztett emberrel, a kizsákmányoltakkal és azokkal, akik börtönben vannak. Néhány nap múlva véget ér a jubileumi év.
Terminerà l'anno giubilare.
A szent kapuk bezárulnak, de Krisztus, a mi reménységünk, mindig velünk marad. Ő a mindig nyitott kapu, amely az isteni életbe vezet minket. Benne minden sem meggyógyul, és minden szív nyugalmat és békét talál. Az Úr karácsonya a béke karácsonya. Szívből kívánok mindenkinek békés szent karácsonyt. Zárta Leó pápa karácsonyi Urbi et Orbi üzenetét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, karácsony napi műsoron véget ért. További áldott ünnepeket kívánva búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. december 23-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel az ajándékozás öröméről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Itt vagyunk karácsony hevében, és a mai témánk így az ünneppel kapcsolatban az ajándékozás, a mások felé való odafordulás, meglepetések, ami a karácsonynak a varázsa egy kicsit, már egészen pici gyermekkortól, hiszen a gyerekek, amíg ennek a varázsában élnek, ugye hihetetlenül tudnak várakozni, vágyakozni az ajándékozásra, sajnos talán még sokszor túl erre is tevődik ugye a hangsúly. Aztán felnőttként is szerintem nem változik meg senkinek a lelke ilyen téren, mert felnőttek is ilyenkor azért úgy várják, vagy vágynak arra, hogy valamit ők is kapjanak az ünnepen, hogy valaki meglepje őket, vagy örömet okozzon nekik, ahogy erről a múlt heti műsorban is beszéltünk. És hát nyilván ezek a dolgok nem változnak meg bennünk. Na de mit is jelent az ajándékozás? A Bibliában vajon találkozunk-e ezzel a kérdéssel, milyen tapasztalataink vannak, hogyan kellene helyesen ajándékozni úgy, hogy abból ne legyen túlzás, túlkapás, ne az ajándéknak az értékére, minőségére, vagy pénzbeli értékére tevődjön át a hangsúly, ne legyen ilyen dömping, hogy aztán milliókat, százezreket költünk, és akkor végül is semmi értelme. Hát ezek a mai műsornak a nagy kérdései. Először is akkor kérdezlek benneteket, hogy számotokra mit jelent az ajándékozás. Mondjuk, ha ti visszagondoltok, először induljunk nagyon távolról, a ti gyermekkorotokban, például karácsonyra.
Nálunk volt ajándékozás karácsonykor, de hát mondjuk én abban a szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy nagyon nehezen kitalálható, hogy én minek örülök, úgy látom. Tehát így ritkán sikerült eltalálni azt, hogy minek örültem, úgyhogy ez nem volt mindig felhűtlen. De ezzel mindig történt valami olyan karácsonykor, már úgy látszik akkor is a Jóisten kopogtatott nálam, csak én még nem engedtem be, hogy örömért. Most, főleg hát egy ez utóbbi jó pár évben egyre inkább eltolódott nálam ez, inkább, hogy én ajándékozok, tehát nekem az okoz örömet, ha én ajándékozok. És igyekszem mindig nem ilyen szabvány ajándékokat venni. Személyre szabottan próbálok mindenkinek egy kicsit kedvezni, vagy örömet okozni. A másik dolog, amit még kérdeztél, az az érték nálam, ez is nagyon sokáig, főleg amíg ebben nem gondoltam bele, én úgy gondolom, hogy túlkompenzáltam az ajándékokkal, tehát így mindig nagyon eltolódott ez nálam, hogy nem néztem, hogy mi mennyibe kerül, csak én úgy gondoltam, hogy ennek ő biztosan örülni fog, aki éppen kapja azt az adott ajándékot, és lehet, hogy őt zavarban hoztam annak az értékével. Ez még sajnos ma is néha így van, de igyekszem ezen is dolgozni, hogy ezzel ne okozzak problémát másnak.
Na, egyébként lenne egy kérdésem. Ez tényleg probléma, mert hogy igazából én ebbe sose gondolok vele. De ugyanígy vagyok, mint a gyerekkoromban, hogy nekem könnyű volt örömet okozni, hogy igazából mindennek örültem, ami így volt. Nekem is nehéz kitalálni amúgy, hogy minek örülök. Ez nagyon érdekes, hogy pont a közeli családtagjaim nem, de valahogy olyan szeretettel tudják adni, hogy szerintem, hogy neked is, hogy akkor abban a pillanatban azért az eltörpül, de igazából ma már nekem is az ajándékozása fontos, és ugye sose nézem én se az értéket, tehát most így, hogy Balázs atya ezt felolvasta, így elszégyeltem magam, mert engem például az abszolút nem az, hogy nem érdekel, tehát nyilván nincsenek millióim, nem erről van szó, hanem hogyha meglátom, és tudom, hogy a másik örülne neki, akkor nem érdekel az, hogy mennyibe kerül, hanem örömet akarok szerezni, és megveszem neki. És hogy ez tényleg számít, mert akkor nagy baj van. Akkor most így belegondolva.
Nem, én kaptam olyan visszajelzést, amiből ezt következtettem le, hogy értem. Annak okozott ez problémát feldolgozni, hogy most én mit várok ezért, hogy ő úgy érezte, hogy én ezért várok valamit, pedig ez nem így volt.
Van egy ilyen jelenség, amit én is tapasztalok, hogy nagyon sok ember az ajándékozást úgy éri meg, hogyha tőled kap egy közepes értékű ajándékot, ami nem is nagyon olcsó, de nem is a legdrágább, de már ugye a határeset, amiben már így érzi az ember, hogy na hát azért ezért kellett fizetni biztos egy jó kis összeget, akkor úgy érzi a másik ember, hogy ő le van kötelezve is, hogy neked ezért tartozik valamivel, és ez egy olyan, nem egy pozitív érzés, hanem ezt látom, hogy mindenképpen vissza akarja neked adni, nem az ajándékot, hanem valamilyen más formában, és ez valami elcsúszott az ajándékozás terén, ezért is gondoltam, hogy egy kicsit erről beszélgessünk. Nem nagyon szeretjük mostanában elfogadni az önzetlen ajándékokat, sokszor meghallok már ilyeneket a szülőktől is, hogy ne vegyenek a gyereknek ajándékot, inkább adják oda neki a pénzt, és akkor ez is egy olyan érdekes dolog mostanában, nem tudom, hogy itt találkoztak ezzel a jelenséggel, vagy hogy látjátok.
De most, hogy így mondod, egyébként tényleg volt már ilyen, hogy előfordult, hogy kollégámnak adtam valamit, amire szüksége volt, de kollegális viszonyban vagyunk, tehát, hogy nem barátiban. De tudtam, hogy szüksége van rá, és adtam neki, és akkor nézett rám, és tudom, én ilyenkor már hogy szoktam reagálni, tehát most, hogy így felhoztad ezt így, én rögtön határozottan mondom, hogy nem várok érte semmit, tudom, hogy szükséged volt rá, és szeretettel adom. És ezt így mindig tehát, hogy el szoktam mondani, és most már értem akkor, hogy én erre szoktam így reagálni, csak ugye nekem nem tűnt úgy fel ez a... Tehát, hogy mi váltja ezt ki belőlem, nem figyeltem meg, csak hogy ez a reakció. Ez olyan érdekes, hogy én meg annyira szeretek adni, mert nekem az előző korábbi adásra visszatérve, hogy ugye az öröm forrása nekem például ez, meg az egyik szeretett nyelvem is az ajándékozás, és nekem ez fontos, hogy adhassak, mert ugye ezzel fejezem ki a szeretetemet. Ezzel is, de főként ezzel.
Főleg itt az a probléma, hogy nagyon nehezen tudjuk elfogadni az önzetlenséget. Tehát minden mögött valaki keres valamilyen okot. És nem biztos, hogy ez túl sok jóra vezet, sőt biztos, hogy nem. És én ezt megint csak oda tudnám visszavezetni, hogy a Jóistennel kinek milyen a kapcsolata. Tehát, hogyha én ezt a ráhagyatkozást el tudom fogadni, akkor valószínűleg sokkal hamarabb elérek arra a szintre, hogy én el tudom fogadni azt is, hogy más valamiért úgy gondolja, hogy én ezt megérdemlem. És úgy gondolom, hogy ebben nagy szerepe van a Jóistennek, hogy ő valamit intézett nekem onnan fentről.
Igen, meg kell egy egészséges önkép, egy egészséges önértékelés, hogy...
Hát ez nehéz.
Igen, és
ez az, ami a családból jön, tehát szerintem, még ha nem is megyünk olyan messzire, hogy Isten kapcsolat, mert hogy azért ne várjunk túl sokat, ugye, mert a mai világban sajnos, hogy ez az, ami a legsérülékenyebb kapcsolat, sőt, ez a kapcsolat, ami nem is nagyon létezik igazából, csak azt gondolják sokan, vagy gondoljuk sokan, és hogy igazából a család, tehát, hogy milyen minta van a családban, hogy a szeretetet, amit ad, csak simán a szeretet maga. Mert hogy az is ajándék, vagy a másik ember, hogy ajándék az anyukám, az apukám, mindenki ajándék körülöttem, hogy ezt mennyire élik meg a családok szerintem, nem? Azért ez is számít valahol.
Hogy... Igen, hát amikor az ajándékozásról beszélünk, főleg így az ünnepek kapcsán, meg múlt héten beszéltünk a áldozatokról néhány szót, hogy azért ez sem természetes, hogy hogy hálát adhatunk a családtagjainkért. Tehát ezt is be kell hoznunk az ajándékok közé. Vannak nekem ajándékba családtagjaim, rokonaim, szeretteim, akikért hálásnak kell lennem. És hát nyilván minden otthonról indul. Az, hogy hogyan zajlott otthon egy ajándékozás, mire ment ki tulajdonképpen. És itt hoznék egy ilyen szokványos képet, ugye a családból, amikor az ajándékozás kvázi egy zsarolás. Ugye például, kisfiam, hogyha ezt vagy azt megcsinálod, akkor ezt vagy azt fogsz kapni érte. Ugye aztán a szomorúbb, amikor azt mondják, hogy na, hogyha leszel első áldozó, akkor majd kapsz egy szép aranyláncot, és akkor ilyet is hallottam már sokszor, hogy valamit megígérnek csak azért, hogy eljárjon a gyerek a felkészítőkre, és első áldozó legyen, és akkor beígérnek neki valami nagy ajándékot. Ugye, tehát a motiváció, helytelen motiváció, ugye amire nagyon oda kell figyelni, hogy ne azért jutalmazzuk meg a gyereket, mert iskolába jár és tanul, mert az kötelessége, tehát azért nem jár ajándék, hanem ez a gyereknek a kötelessége, hogy iskolába járjon és tanuljon. Azért, hogy a házi feladatot megcsinálja, azért nem kell a gyereket megajándékozni, mert akkor elveszik belőle a kötelességtudat. Tehát meg kell értenie, meg kell tudni különböztetni a gyermekek nevelésében, ugye motiválásában az, hogy mikor adok neki ajándékot. Az én gyerekkoromban nem volt azért ilyen. Karácsonyra kaptunk ajándékot, meg a Mikulás hozott ajándékot, meg születésnapra, névnapra, de az, hogy állandóan, télen, nyáron, tavasszal, ősszel, csak hogy befogja a gyerek a száját, meg ne sírjon, meg ne kiabáljon, és hogy jó jegyeket hozzál, meg jó legyen az iskolában, meg stb. És mindenre van valami ajándék. Elveszítette az ajándékozás ugye a varázsát.
De ez inkább jutalom, amit te mondasz, mert ugye az ajándék az nekem egy különlegesebb dolog. Tehát, hogy az ajándék az ilyen különleges alkalom, tehát van valami varázsa. Tehát amit mondta, és ez jutalom, tehát állandóan jutalmazzák a gyereket már a semmiért is. Azért is, ami kötelesség, meg amit ugye meg kell tennie. De ugye az ajándék az más szerint.
Igen, csak az a szomorú, hogy szerintem ez a kettő most már összemosódott, és erre most egy nagyon hülye buta példát fogok mondani, vagy talán csúnya, ugye a kutyák. Ugye, hogyha egy kutya megszokja, hogy állandóan kap jutalomfalatot, tudom, hogy nekünk is otthon van kutyánk, és ugye megszokta, hogy délután neki 4 órakor adják a jutalomfalatot, az minden nap kvázi követeli, és tudja, hogy akkor úgy is megkapja. És kicsit ma ilyen társadalomban élünk, hogy összemosodott a jutalom az ajándékkal, és úgy szinte rutinosan már dobjuk oda. És akkor ott vagyunk bajban mondjuk egy ünnepnél, hogy most akkor mi az ajándék, vagy mi a különbség a jutalom meg az ajándék között, és ez úgy összemosódott. Tehát ez nagyon érdekes dolog.
Rajta a kis szakály, Jézus születi.
Hát, hogyha a Bibliára térünk rá egy kicsit, az elején mondtam, hogy nézzük meg, hogy a Bibliában van-e szó az ajándékozásról, akkor például az egyik ilyen történet, ugye a, hát mondjuk a paradicsom története, ugye amikor azt mondja a Biblia, hogy Isten ajándékba adja Ádámnak és Évának az édenkertet, hogy ott élhetik az életüket, hogy ajándék az a hely, az az élet, amit Istentől kapnak, és ezt játsszák el tulajdonképpen. Itt egy nagy felelősséget bíz rájuk az Isten, tehát az ajándékozással társíthatjuk a felelősségnek a fogalmát. Egy másik történet, ami szintén ott időrendi sorrendben ezután következik, Káin és Ábel. Ugye itt a történet úgy kezdődik, hogy Isten azt mondja, hogy adjatok ajándékot a föld terméséből, adjatok ajándékot a ti munkátoknak a terméséből. Nem azt mondta, hogy ilyen kötelező kvótát teljesítsetek azzal, hogy most ti hozzátok, beszolgáltatjátok nekem a tizedet, hanem azt mondja, hogy ajándékozzátok meg az Istent az áldozati adományokkal. Vagyis például ilyen ajándékozás, ugye az áldozattal is jár, valamiféle áldozattal is. Én visszaemlékszem az én gyerekkoromra, hogy mi volt az áldozat, az, hogy türelmesnek kellett lenni, ki kellett várni egy ajándékot. Ma már szerintem ilyen nincs. Ez egy áldozat a szülőnek is, mert nyilván sajnálja a gyerekét, aki ott toporzékol, hogy na most persze könnyebb elhallgattatni az, hogy na gyerek is, fiam, vegyük meg, és akkor le van rázva a dolog, nem kell szenvedni, meg a gyereknek is szenvedés, mert hát azért csak az jó néhány hét meg hónap még a karácsony, de az igazi ajándékkal az áldozat is társul. És tényleg az az igazi ajándék, amit őszinte, tiszta áldozattal visznek az Úr elé, mert tudjuk, hogy az egyiket elfogadja, a másikat meg nem fogadja el. Tehát nem lehet csak úgy odadobni valamit, ugye? Tehát nagyon érdekes. Na és akkor térjünk vissza ide a beszélgetéshez, így a szentírási kitérő után, hogy ti hogy látjátok ezt a két fogalmat, ugye a felelősség és az áldozat az ajándékozásban?
Ami foglalkoztat, és nem jó ideje, mert most jutottam el arra a szintre egy olyan 1-2 éve, hogy elgondolkodjak azon, hogy én mit tudok Istennek adni. Tehát, hogy én mit ajándékozhatok. Nyilván ugye semmit, mert mindent, mit van, amit nem kaptál, tehát igazából mindent kaptam. De ugye az időmet, ugye a szabad akaratommal, amivel rendelkezek, hogy az időmet tudom neki adni, illetve a jó cselekedeteimet, és hogy amit beszéltünk, hogy az ajándékok mivel járnak, tehát hogy ne csak úgy adjam az időt, ó, most úgy is van időm, azt hiszem, te prédikáltad pont ezt egyszer egy misén, igen, hogy ne csak úgy, hogy éppen időm van imádkozni, na és akkor leülök, hanem tényleg azokból, abból az időből, amit én nagyon értékesnek tartok saját magam számára, hogy azt igenis Istennek engedjem át. Illetve, hogy amit én szeretek tenni, a jó cselekedetek, hogy én érzem, hogy az nekem úgy jó út, tehát hogy az abban jó tudok lenni, hogy ott is nagyon fontos például nekem, hogy szeretettel tegyem és Istenért tegyem, hogy erre odafigyeljek, hogy ne önmagamért, ne azért, hogy utána engem ajándékozzanak meg a jó szóval, meg a dicséretekkel, hanem azt tényleg óvatosan Isten felé hárítva, de mindent Istennek tegyek meg. Tehát erre próbálok figyelni, hogy a jó cselekedeteim szeretettel, és csak is egyedül Istennek feleljek meg vele.
Igen, még egy érdekes idézetet akkor ide, ugye Krisztának a hozzászólásához a Szentírásból, ugye Máté evangéliumának a 23. fejezetéből, amikor Jézus mond ilyen példabeszédeket, ugye példázatokat, és egy ilyen gondolatot mond, hogy ti vakok, mi a nagyobb, az ajándék, vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Ezt képletesen mondja Jézus, mert ugye áttevődött a farizeusok életében a hangsúly a szándékról a külsőségre. És hát pont ez van ma is, hogy áttevődik az ünnepeknél a hangsúly a szándékról a külsőségre. Ugye ilyenkor adventben gyakran említem, hogy azért régen is a háborús időkben is volt karácsony. Többször mondtam már a prédikációkban, hogy miért lehetett régen mondjuk a fronton karácsonyt ünnepelni. Miért lehetett régen a szegénységben, a mély szegénységben karácsonyt ünnepelni? Hát azért, mert nem a külső, hanem a belső dolgokra tevődött a hangsúly, és teljesen független volt az ünnep attól, hogy most van karácsonyfa, vagy nincs, vannak díszek, vagy nincsenek, ki van világítva a ház, vagy nincs. Persze senkinek nem volt kivilágítva, mert nem voltak még ilyen fényfűzérek, meg ekkora tonna számra ilyen, mint ami most van. De az ünnep az belül a szívekben megtörtént még kint a harctéren is, amikor a háborúban voltak, akkor is letörtek egy fenyőgaljat, és ünnepeltek, vagy énekeltek, vagy imádkoztak, mert az ünnep az a szívükben volt. És Jézus, amikor ezt mondja, hogy mi nagyobb, az ajándék, vagy az oltár, felhívja a figyelmet, az ajándékozásban egy újabb kifejezést hozunk ide most, a szándékra. Hogy lehet értékes, vagy kevésbé értékes az ajándék, a kérdés az, hogy hogyan adom. Milyen szándékkal. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt megérezze az, akinek adom, hogy, hogy itt nem az ajándékon van a hangsúly, hanem azon, hogy ő ezt szeretettel hozta. És amit te mondtál, ugye, hogy az Isten felé is. Tehát nem azon van a hangsúly, hogy én most bizonyítsak, vagy, vagy valamilyen nagy méreteket öltő dolgokat vigyek végig, hanem a szándékomon, hogy, hogy hogyan, milyen módon, milyen szándékkal, milyen lélekkel viszem azt az ajándékot, hogyan adom oda, és visszautalok Káin és Ábel történetére. Az egyik őszintén vitt, a másik sumákolt, ugye? Tehát vitt ő is, persze, mert valamit vitt, mert vinnie kellett, mert csak az Isten kérte, de a silányat, azt a maradékot, azt a ami nem odavaló volt, a másik pedig tényleg őszintén vitte mindenét, a legszebbet, a legfrissebbet, a legjobbat, és az Isten azt fogadta el, ami a legszebb volt, amiben ugye ott van az áldozat, de a szándék ott van, hogy igen, lemondok sokszor arról, hogy most itt nagy dolgokat vigyek véghez, hanem a legjobb szándékomat teszem oda. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog a Caritas alapján, hogy mi a nagyobb, az ajándék, vagy az oltár, ami megszenteli az ajándékot. Hát nyilván itt az a nagyobb, ami ott van az ember szívében, ami nem látszik a csomagolásban, vagy nem nincs benne a tasakban, hanem ilyen rejtett ajándék. És ez én hiszek abban, hogy ez átmegy. Tehát amikor odaadok valakinek egy ajándékcsomagot, nem csak a csomagot, mint tárgyat adom oda, hanem ott átmegy az én szándékom is. És a másik mindig megérzi, hogy vajon én ezt most milyen lélekkel adtam ezt az ajándékot. Tehát ránéz, és már ugye a lelki csomagot is megkapja vele, tehát nem csak a testi csomagot, hanem a lelki csomagot is, hogy vajon ez hogy készült, milyen szándékkal érkezett, aki átadta az, hogy milyen formában adta át, tehát ez minden bizonnyal ezt érzi. És egy családon belül ezért fontos talán az, hogy mit üzen egy családanya, egy családapa a gyerekének, amikor megajándékozza, mert az a gyerek érezni fogja azt, hogy most na csak letudtuk a karácsonyt, és akkor vettünk neki valamit, vagy tényleg arra rákészült a család, rákészült a szülő, rákészültek szeretettel, és tényleg benne van a lélek. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy abban az ajándékban legyen lélek, ne csak egy ilyen tárgy, vagy egy odadobott valami legyen.
Pont most lehet, hogy rúgok egy öngolt itt a műsor kellős közepén igazából, hogy akkor miért van mégis az, jó, tudjuk, hogy miért, mert ugye megválaszoltuk, hogy van, aki mégse érzi, mégis hátsó szándékot. Tehát hogy igazából mindenki magából indul ki, mikor elfogad valamit. Vagy amikor kap valamit, mindenkinek meglátjuk az elfogadásán azt, hogy ő lelkileg hol tart.
Nekem az a baj, hogy én pont ott tartok még ebben a helyzetben, hogy engem még nagyon érzékenyen érint az, hogy reagálnak bizonyos dolgokra. Tehát nem csak az, hogyha én adom, mert én tényleg tiszta szívből adom, és nem várok érte semmit, de ez tényleg így van minden. Tehát én nem vagyok, mondom még egyszer, ilyen letudjuk az ajándékot típus, akkor inkább nem adok. Tehát sajnos volt ilyen is, és aki ezt nem értette meg, azt meg utólag is megkövettem, meg elmagyaráztam neki, hogy ne haragudjon, de én ezt úgy gondoltam abban az adott helyzetben, hogy ez nem lenne jó dolog, hogyha én akkor ajándékoznám őt meg, amikor nem úgy gondolom, hogy ez illendő lett volna. Viszont arra is nagyon érzékeny vagyok, amit te mondtál, hogy hogyan kapok ajándékot. És én még nem tartok ott, hogy ezt én ezt egy külön tudjam választani, hogy ez az a rész, ahol ő tart. Engem még ez érint. Úgyhogy ebben még nekem úgy látszik, nagyon sokat kell fejlődnöm, de törekszem rá.
Hát mindannyiunknak kell mindenben ugye fejlődni, és ez nagyon fontos. De a legfontosabb talán az, hogy felismerjük, hogy az ajándéknak ugye soha nem a pénzbeli értéke a meghatározó, hanem a tényleg a lelki értéke, és olyan szép, hogyha ezt felismerjük, hogy tényleg minden ajándék ebben az életben, és ezt muszáj felismernünk, mert különben elszállunk, ugye akkor elszalad velünk a ló, hogyha ezt nem ismerjük fel, mert azt gondoljuk, hogy mi tudunk mindig jobbat produkálni, nagyobbat produkálni, akár még az Istennél is tudunk nagyobbat produkálni, mert olyan ajándékokat veszünk, hogy az hihetetlen, de nem tudunk, mert hogy minden ajándék, ami a mi életünkben van, az is minden ajándék, és mi azokból az ajándékokból adunk, amit mi is kaptunk. Mert ez így van, és olyan gyönyörű idézett talán így a végére, ugye a Jakab levélből, ezt nagyon szeretem, és a görögkatolikus liturgiában is benne van, nálunk ez valahogy nem került bele, de ők gyakran éneklik, gyakran imádkozzák a szertartásban, ugye a Jakab levelének az első fejezetéből, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről a fényesség atyától származik, akinél nincs változás, sem árnyéka a változásnak. Hát ez egy olyan szép idézet, ami arra tanít bennünket, hogy a mi ajándékozásunkban se legyen változás, mert mi is mindent ajándékba kapunk, és hogyha az Isten nem változik meg, és ugyanúgy ajándékozza a kegyelmét újra és újra nekünk, ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a reménységgel, ugyanazzal az irgalommal, akkor nekünk sem szabad megváltozni, és ahogy az műsor elején is mondtam, nem szabad átesnünk a ló túlsó dalára, hogy elvárunk cserébe valamit, hogy lekötelezve érezzük magunkat, hogy törlesztenünk kell, vagy nem erről szól az ajándékozás, hanem az önzetlenségről. Arról, hogy mindent ajándékba kaptam, és nekem ezért meg kell tanulnom ingyen adni, és úgy örömmel elfogadni. Hát ez az igazi ajándékozás, hogy minden ajándék Istentől származik, amit én adok, azt is ajándékba kaptam igazából, és éppen ezért nem szabad megváltozni az ajándékozó lelkületnek. Hát így készüljünk az ajándékozásra, és okozzunk örömet az őszinte ajándékokkal, és ne feledjük el, hogy amikor csomagoljuk, akkor szívünket, lelkünket is csomagoljuk az ajándékba, hogy az, aki ezt megkapja, átélhesse azt, hogy igen, jó egymást megajándékozni, jó egymást szeretni, jó az ajándékot elfogadni, mert minden ajándék Istentől van, akiben nincs változás. Nagyon-nagyon szép ünnepeket, karácsonyi napokat kívánunk a kedves rádióhallgatóknak, és ne feledjük el, hogy a legfőbb ajándék mindannyiunk számára Jézus születése, és ünnepeljük meg méltó módon, köszönjük meg ezt az ajándékot, ami Teremtő Istenünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Búcsúztató. Kedves hallgatóink, 2025. december 25-e karácsony első napjának végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak, köszönjük, hogy velünk tartottak. Munkatársaim voltak a mai napon, a zenei szerkesztő Bartók Beáta volt, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. Néhány szót a folytatásról. Hamarosan az esti imával zárjuk ezt az órát és ezt a napot, majd a himnos csendül felé féltől. Hírek, majd Kultúrkör című műsorunkat sugározzuk. Egy órától a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk, majd a Caritas percek hangzik el. Kettő után Feltámadt Krisztus boldogságunk és Megmaradni című műsorunkkal jelentkezünk, 3 óra után Segíthetünk című adásunkat sugározzuk. Tartalmas időtöltést a velünk maradóknak, jó éjszakát, szép álmokat az aludni térőknek, a mai nap gondolatébresztő mondatával búcsúzom, amely Szabó T. Annától származik és így hangzik, az ünnep azé, aki várja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megjelent megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára. Önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzgolkodó választott népévé tegyen. Olvasom a Titushoz írt levélben. Ó, szent karácsony! Nagy hatalom és édes álom. Hatalom, mert belemarkolsz a szívünkbe. Édes álom, mert még mindig inkább terv vagy, mint megvalósulás. A Krisztus misszióját így fogalmazzuk, azért jött, hogy áthidalja az elesett ember és az Isten közötti szakadékot, akkor az emberségben való teljes részesedés nélkül a mélység túlsó partján is maradhatott volna, s onnan kiálthatta volna át üdvözítő üzenetét. Emberi szavakkal, de mégis idegenként. De vajon szavai meggyőző erővel hatottak volna-e? Angelus Silesius írta: emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet, hogy széna, szalma én már soha ne legyek. Alázat és gyermeki lélek, mély szent dolog. Kik látták az Urat elsőnek? A pásztorok. Miért mondod, hogy a nagy kicsinyé nem lehet, s a porszem képtelen fölfogni az eget? Nézd a szűz gyermekét, a szűk jászol tekintsed, benne a föld s az ég, és száz világ pihent meg. Bizony a szíved is kicsi jászol, ha lenne, újra eljönne az Úr, s gyermekként megszületne. Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, elvesznél, hogyha nem jönne el szívedben. Te, igaz Isten, valódi ember lettél. Örökké való vagy, de egy meghatározott napon közénk születtél. Halhatatlan vagy, mégis megtaláltad a módot, hogy meghalhass értünk. Te, a legerősebb, úgy lettél gyönge, hogy erőd oda nem veszett. Te, aki mindenről gondoskodol, köztünk magad is táplálkoztál. A mindenség pásztora vagy, és bárányként járkáltál közöttünk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy jó juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,